legendáját nézem, régen letűnt korok szelleme az ében. Motorok zajában szól az ősi ének, cirkusz s kenyeret a népnek. Mindig leselkedik valahol egy sárkány, feltörekvő hősök dárdáira várván, de valahogy folyton célt éveszted át minden cirkusz tiába. Fénylő lámpionok útjukra indulnak, kavöltve a széllel új világba jutnak. Velük mennék, de szembe jut egyszer, ők is csak lehullnak. Fénylő lámpionok útjukra indulnak, karöltve a széllel új világba jutnak. Velük mennék, de szembe jut egyszer, ők is csak lehullnak. Igaz szívű hősök álmait siratják, szépséges szüzeink fejüket lehajtják, nem ők, nem ezt akarták. Ellenségek egykor szemtől szemben álltak, az erősebbek akkor megvédték a várat, de mi nem tudunk már hinni semmilyen mesének, cirkusz s kenyeret a népnek. Fénylő lámpionok útjukra indulnak, karöltve a széllel új világba jutnak. Velük mennék, de szembe jut egyszer, ők is csak lehullnak.
114, 115, 116,
117 perc.
Akitől az amerikai elnökök tanultak, Kossuth Lajos az Egyesült Államokban ezzel a címmel rendezi következő estjét a Rubicon Intézet a Premier Kult Caféban június 11-én 18 órai kezdettel. A következő percekben az esemény meghívott szakértőjét, Csorba László professzor emeritust kérdezem, aki az MTA doktora. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm, én is legjobbakat.
Mit érdemes tudni Kossuth Lajos Egyesült Államokbeli látogatásáról?
Ugye ez a szabadságharc után, sőt a törökországi számvezetés, és pontosabban internálás után történik. Ugye Kossuth elmenekül a szabadságharc végén, ugye azt végig gondolva, hogy vajon mi a helyes döntés. Egy hazafi mikor dönt helyesen, ugye, hogyha bevárja, amíg őt is ugye kivégzi a lépen győztes ellenség és ellenforradalom, vagy pedig felismeri azt, hogy Magyarország sorsa nem csak Magyarországon dől el, ez ennek a nemzedéknek egy drámai élménye, hogy úgy, mert nincs orosz intervenció, ha azt Londonban és Párizsban ellenzik. Tehát valahogy rólunk rossz a köztudomás a világban, tehát itt az a feladat, hogy nem változtatni kell. És ezt felismerve a szabadságharc számos vezetője azért menekül el a küzdelem végén, hogy ezen változtasson, ezen segítsen. És ugye hát egy időre Törökországba reked köszült, mert ugyan a törökök nem adják ki őt, de meg kell alkudniuk az orosz és az osztrák kívánsággal, hogy ne legyen a nemzetközi politika szereplője Kossuth, és ezért ugye másfél évig őt internálásban kényszerlakhelyen tartani. Most miért érdekes az, ugye, mert ez a döntő kérdés, hogy Kossuth miért ne legyen a politika szereplője? Hát azért, mert a szabadságharc idején Kossuth világhírűvé válik. Ugye ez talán kevésbé van benne a mi köztudatunkban, hiszen ugye a saját szemszögünkből nézzük a saját küzdelmünket, de az egész világ figyeli ezt, a világsajtó, a The Times és a többi világlapok mind-mind tudósítanak, hogy Magyarországon mi történik. És az újságolvasó, a világról gondolkodó értelmes, az egész világon ugye ezt a küzdelmet figyeli, és szimbólummá válik a kis Magyarország küzdelme, előbb a nagy hazug birodalommal, majd a két nagy óriással, a cári birodalommal együtt, ez a szegény emberek, a kis emberek számára szimbólummá válik, és Kossuth az ő szemükben egy ilyen küzdelemnek, az igazi szabadság küzdelemnek lesz a hőse. Tehát ő egy világhírű ember, amikor Törökországban a leeresség után ugye őt internálják, és az egész világ figyeli, hogy mi történik vele. És végül is úgy szabadul ki, hogy az Egyesült Államok kongresszusa hoz egy határozatot, hogy meg kell hívni az Egyesült Államokba. Ezt lesz a portának kaporra jön, ugye a szultán boldogan szabadul a korábbi kötelezettségből, és így 1851. szeptemberében Kossuthék kiszabadulnak, és akkor ő ugye nem azonnal közvetlenül, de hamarosan az Egyesült Államokba utazik, és ott tartózkodik 51. decemberétől egészen 52. nyaráig. És ez egy roppant érdekes utazás, nem sikerül az, amire eredetileg gondolt. Tehát az Egyesült Államokat még nem lehet olyan világszerepre rávenni 1851-52-ben, mint amit majd az első világháborúban játszik. De mégis ennek során, amit ő a demokráciáról tud, amit ő hirdet, az a sok száz beszéd, amit elmond, az újságcikkek, az a logika, hogyan ő amellett érvel, hogy a demokráciáknak segíteniük kell egymást, ennek olyan hatása van, ami azután nagyszerűen kimutatható híres neves amerikai elnökök munkásságában, arról nem is szól, hogy másfelől az amerikai magyarságnak ez lesz az alapító mitosza. Tehát a mai napig az amerikai magyarok emlékeznek el, hogy hol járt ő, szobrokat emelnek, táblákat, és folyton hivatkoznak arra, hogy Amerikában azért jó magyarnak lenni, mert volt egy nagyszerű világhírű politikusunk, akinek a politikai alapelvei ugyanazokat az értékeket hirdették, mint amelyeken az amerikai demokrácia alapszik.
Ez azt jelenti, hogy az amerikai állam, illetve a kongresszus finanszírozta az ő utazását? Hogy képzeljük el, hogy merre látogatott el, és kikkel találkozott?
Ugye meghívták őt Amerikába, de ez nem kellett, tehát ezt nem, valóban nem úgy kell elképzelni, hogy végig a számlákat benyújtották. Itt az történt, hogy olyan várakozás előzte meg őt, és olyan figyelem, ami egy állandó anyagi segítségben is megnyilvánult. Arról nem is szólva, hogy Kossuth nagy körútján kifejezetten arra biztatta az ő hallgatóit, hogy adakozzanak, tehát jótékony célra adakozzanak, vagyis egy újabb magyar szabadságküzdelemre, és kiállított ezek az ünnepi Kossuth dollárok, ezek nem valódi pénzek, hanem kötelezettsége. Arra vonatkozóan, hogy ha a magyar állam, független magyar állam újra hivatalba lép, akkor ezt, mint tartozást kifizeti. Na most, és aztán ezer helyre meghívták, és ezek között pont szerepelt az is, hogy ugye Washingtonban, a kongresszusban is meghívták, és ott felszólalt a kongresszus közös ülése, tehát az alsóház, vagyis a képviselőház és a szenátus ülésén, ahol megköszönte ezt a támogatást. Persze ez bonyolult volt a helyzet, mert az Egyesült Államok nem akart összeveszni a hazug birodalommal Kossuth miatt, emiatt voltak is egyébként komoly diplomáciai feszültségek, de egy olyan morális tőkét adott ez a meghívás, ami azután megjelent a támogatásukban is. Más kérdés, hogy az egész európai helyzet megadott. Tehát akkor még 51-52-ben azt lehetett hinni, hogy viszonylag rövid időn belül újra kirobban a szabadságküzdelem. Ez aztán harmadik Napóleon államcsínye miatt, tehát hogy Franciaország ezt már semmiképp sem támogatta ezután, ennek a lehetősége megszűnt, de a Krímiáború, tehát az Oroszország elleni keleti török-orosz háború, majd pedig az olasz egyesítés nagyon komolyan fölvetette a magyar remények megvalósulásának lehetőségét, és ezért volt értelme adományokat adni, támogatni Kossuth mozgalmát, és egy ideig hát ezt mint politikai lehetőséget komolyan lehetett venni. Persze, amikor az remények nem sikerültek, akkor a támogatások egyrészt elfogytak, másrészt pedig visszafizették őket.
Mi történt Kossuthtal az út után? Hogyan értékelte az amerikai látogatását?
Ő azt és a szemébe teljesen igaza volt. Tehát ő felismerte azt, hogy az Egyesült Államokban egy olyan potenciál rejlik, tehát egy világhatalmi potenciál rejlik. Tehát meg kellett próbálni, ugye meg kellett próbálni az elköteleződést politikai eredményre váltani, de a lényegben az volt a döntő, hogy amíg a rabszolgaság problémáját és a szeparatizmus problémáját nem oldja meg az Egyesült Államok, addig ezt a lehetőséget, ezt a potenciált ezt nem tudta beváltani. De Kossuth épp ezért ugye élénken figyelte az amerikai polgárháborút, és ott felismerte azt, hogy ezután az Egyesült Államok képes lesz arra a világpolitikai szerepre, amelyet már ő megjósolt korábban, és ezért például törekedett arra, hogy állandó képviselője legyen a magyar emigrációnak az Egyesült Államokban. És például Andrássy Gyulát próbálta rávenni erre, a fiatal Andrássy Gyulát, aki a korai emigrációban kint ért Párizsban, és Andrássynek van egy levele, amivel hát így Kossuthnak, hogy egyszerűen nem tudja vállalni, mert az anyja előtt nem tud megállni. Az édesanyja annyira szeretne, hogy visszatérjen már Magyarországot. És ezt azért írta Andrássy, mert pontosan tudta, hogy Kossuth jól ismerte személyesen az ő édesanyját, mert Kossuth ugye a Szapáry család révén, ugye Szapáry Etelkának, Andrássy Gyula édesanyjának is az ügyvédje volt még Zempléni korszakában. Jól ismerte a családot, Andrássy Károly, ugye Andrássy Gyulának az édesapja, neki nagy támogatója volt. Tehát Andrássy azt gondolta, hogy meg tudja győzni Kossuthot az édesanyjára való hivatkozással, hogy az amerikai utazást elháríthassa. De a személy is mutatja, és annak a kvalitása is, hogy Kossuth milyen magas szinten és komolyan gondolt arra, hogy a magyar emigrációnak egy állandó képviselője legyen az Egyesült Államokban.
Nagyon érdekes téma, és sok sikert kívánunk a beszélgetéshez június 11-én 18 órától a Premier Kult Caféban. Hallgatóink figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a Rubikon Intézet Facebook oldalán található eseménynél tudnak regisztrálni erre a rendezvényre. Tehát akitől az amerikai elnökök tanultak, Kossuth Lajos az Egyesült Államokban, erről fognak beszélgetni. Itt volt velünk a vonalban Csorba László professzor emeritus, az MTA doktora. Minden jót kívánunk, és köszönjük szépen ezt a mai beszélgetést.
Én is köszönöm a beszélgetést.
Az Európai Keresztény Demokrácia és az Európai Unió ezzel a címmel készített egy tanulmányt Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa, aki most a vendégünk, már korábban a Civil Rádióban más témák kapcsán is szívesen szólaltattuk meg. Most is így van ez. Jó napot kívánok, Ádám!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a
Nem tudtam, hogy ez egy önálló kötet, egy nagyobb tanulmány, szóval nem tudtam hirtelen a műfaját megragadni. Segítsen!
Van egy sorozat, az Európa atyái címmel fut ez a sorozat, és európai államférfiakat mutatjuk be, akik az uniót megalapozó közösség, igen, meg a szén és acél közösség.
EKG, igen, igen.
Igen. És az, ha visszatértünk ezeknek a részük, mondjuk a kereszténydemokrata eszmei párt és mozgalmi kötődéssel rendelkezett, és szempontból, hogy miért alakult így az európai egység gondolat és a keresztény demokrácia kapcsolatrendszere. Tehát, hogy miért van az, hogy Robert Schuman, francia külügyminiszter, nyugat-német kancellár egyetlen demokrata volt, hogy Alcide de Gasperi, olasz miniszter, mondjuk Jean Monnet gazdasági szakember, közgazdasági is ehhez az eszme irányzathoz állt közel. Tehát, hogy miért van ez?
Hát nyilván most az alap, nem tudjuk a tanulmányt teljes mértékben itt interpretálni, de valamit azért, ha segítene, és nyilván ezzel az érdeklődés is fokozható a hallgatóinkban, hogy olvassanak utána, de hogy milyen típusú válasz, ami remélhető, vagy amit talált ezekre a feltett kérdésekre, ezekre az együttállásokra?
Méltányosság politikai elemző központ, hogy azt a választásokat, hogy már megfogadódik a kezdeményi szociális gondolat körön belül, hogy a szolidaritást nemzetekon felüli szinten kell képviselni. Ezeket az ember alapvetően római katolikus vallásossággal rendelkezik. Ugye a katolicizmushoz, felekezethet a nemzetek feletti, államok feletti identitás, de a 15. amikor elindul ez a sztori, akkor ez egy válságban van, mert Európa nagyon sok országában, és egyébként Latin-Amerikában is kultúrharcban húzódik a szekulár államrendszerek, egy ilyen kultúrharcban, amely vesztesen jöhet ki, és katolikus sok meg egyházi emberek is, hogy miközben küzd, elvédi a valós problémáira való válaszadás lehetőségét. Tehát a katolikus egyház nem nagyon találta meg sokáig azt, hogy válaszoljon a kor problémáira, és akkor jön 1891-ben a Rerum Novarum 13. Leó pápától. Most nem megyek bele a részletekbe, de az a lényeg, hogy innentől kezdve bontakozik ki a keresztény-szociális gondolatkör, amelyből pedig idővel kinő a keresztény demokrácia, hogy mi a különbség e kettő között, ezt is megírtam ebben a tanulmányban. És a lényeg tehát, hogy ez a bizonyos katolikus társadalmi tanítás nem csak nemzetállami szinteken létezik, nem csak ott tartják ezt megvalósíthatónak, hanem van kezdettől fogva egy kontinentális szolidaritás igény ebben a mozgalomban, aminek még különösen alapot ad az, a már említett nemzetállami, nacionalista kultúrharcokon kívül, hogy megjelenik aztán Németországban a nemzeti szocializmus, amely egy új pogány eszme, és nyilván például a német katolikusok részéről az ezzel való küzdelem ad egy hatalmas ideológiai löketet, egy laufot annak, hogy a francia katolikusokkal kibékülve lényegében ezt az egész sovinizmust, militarizmust a kukába dobják, és megpróbálkozzanak valami másfajta társadalmi szerveződéssel Európában, és hát akkor ebből fog kinőni lényegében az európai szén és acélközösség. Ugye milyen érdekes, hogy a neve alapján egy full technokrata gazdasági intézményre gondolnánk, igen, hogy itt a szénszállítmányok mennek jobbra-balra, de nem, azért az ennél kezdettől fogva többről szólt, tehát Gasperi, Adenauer és Schumann, meg Jean Monnet a kidolgozó számára volt ennek egy spirituális szellemi vetülete, a nacionalizmussal, a nacionalizmusnak a kirekesztő jellegével szembeni, a sovinizmussal szembeni, militarizmussal szembeni küzdelem, ezeknek a meghaladása.
Hát nem tudom, hogy itt aktuális a mai helyzetünkre csak egy villanást is tenni, hogy ez, amit ahonnan elindult, hogy a szolidaritás, a befogadás, aztán ezt a szót használta, nem is a szolidaritást, hogy ezeknek a kérdéseknek az újra és újra felmerülése ma is mennyire fontos kérdés, és hát igen, az egyházon belül ráadásul szintén hasonló vívódások és konfliktusok vannak, amennyire az ember ezt olvasni tudja, vagy amennyire ismeri, hogy itt is az a pápa, aki a szolidaritást teljességét, vagy szinte a feltétel nélküliséget kínálja, hogyan kerül ellentmondásba, vagy legalábbis a saját egyházán belül is konfliktusokba. Nem tudom, ez a továbbélés, ez most így organikusnak mondható, vagy ez igazából egy ilyen aktuál politikai helyzet pusztán, amit itt felvetek, tehát ennek a mai tükröződéseként?
Hát úgy mondanám, hogy ma ez az európai néppártiság, mert lényegében az európai néppárt tagpártjai tekintik kereszténydemokrata pártoknak. Igen. Egy kicsit válságban van ezzel a szolidaritás gondolattal, abban az értelemben, hogy ugye nyilvánvalóan a katolikus társadalmi tanítás egészen mást jelentett a pápai enciklikák megszületése idején, mondjuk a Rerum Novarum idején, és mást jelentene ma. Ma ugye az látható, hogy a jobb és baloldali nagypártok elkezdtek közeledni egymáshoz. Ez nem is a mának, hanem mondjuk inkább a 60-as éveknek a következménye. Tehát ez egy több évtizedes folyamat, és ugye amikor két nagy politikai erő elkezd közeledni egymáshoz, az egy jánuszarcú jelenség. Egyik oldalon nagyon örömteli, nyilván, hogy képesek megállapodni bizonyos összetársadalmi kérdésekben, és konszenzust teremtenek, szuper. Másik oldalon viszont nyilván ez fölvet egy csomó kérdést az identitásukkal kapcsolatban. Tehát ma az Európai Néppárton belül egy meglehetősen színes társaság van, és ugyanúgy, ahogyan az európai szociáldemokrata pártok, a néppártok is küszködnek azzal, hogyan teremtsék meg a maguk identitását, hogyan legyenek hűek a történelmi elveikhez, hagyományaikhoz, anélkül, hogy ne legyenek ódivatúak, anélkül, hogy ne tudják őket beelőzni rossz szóval, mert én ezt nem szerettem, de most azért elmondom, hogy populistának nevezhető pártok vagy mozgalmak. Tehát nyilván ez egy óriási kihívás, és hát amiben ez az európai néppárti hagyomány tényleg konzekvens tudott maradni, az az európai egység gondolat. Tehát ha megnézzük az európai politikákat, akkor azt látjuk, hogy rendben van, a kereszténydemokrata pártok már nagyon messzire jutottak mondjuk egy 20. század elejé pápai enciklikák által befolyásolt pártól, de még a szolidaritás gondolatához mindmáig ragaszkodnak, ezt igyekeznek az Európai Uniós politikákon belül is
érvényesíteni.
Gyakorolni, igen, tehát policy szinten gondoljunk az egész mezőgazdasági támogatási rendszerre, vagy a vidék támogatásokra, aminek tudom, hogy nagyon sok kritikusa van, csak mindenki gondoljon bele abba, hogy mi történne mondjuk a leszakadó térségekkel Európában, hogyha nem lenne a támogatási rendszer.
Vagy Magyarországon is a leszakadó térségekkel.
Igen, és akkor eljutunk oda is, hogy körülbelül ennyire értelmes mondjuk a szuverenitásra oly büszke kormányok egyike másika részéről kritizálni ezt a rendszert. Tehát ez mindmáig fenntartja a stabilitást és a biztonságot, például az élelmiszer biztonságot Európában. Tehát az tiszta röhely lenne, hogyha a világnak a legjómódúbb része nem lenne képes önmagát eltartani. Na hát ilyen dolgokkal foglalkoztak ezek a kereszténydemokrata gondolkodók.
Köszönöm szépen, akkor ezek szerint a legbiztosabb, hogyha a Méltányosság Politika Elemző Központ oldalát ajánljuk, hogy keressék az érdeklődőknek az Európai Kereszténydemokrácia és az Európai Unió. Ez volt annak a tanulmánynak és annak a gondolatmenetnek a címe.
Pontosabban a fő cím Európa Kereszténység Demokrácia.
Igen, na hát köszönjük szépen, Pár
Ádám. Három hívó szó.
Pár Ádám volt a vendégünk. Még egyszer köszönöm, viszonthallásra.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Perc.
A nagyszerű Zsámbéki medence központi, vagy egyik központi településén, a névadó Zsámbékon lesz a hétvégén egy érdekes fesztivál, Számbukusz Zsámbéki Bodza Fesztivál ez a neve. Ennek a fesztiválnak a szervezője a város önkormányzata. Horváth László polgármester a vendégünk, akit erről kérdezek. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, Horváth László vagyok.
Én arra emlékszem, hogy talán egy vagy másfél vagy két éve, amikor legutóbb erről, akkor talán az ötödik vagy hatodik lehetett, mert most ez a hetedik fesztivál. Beszélgettem éppen önnel, nagyon jó ízűen, és írtam, kedvet is kaptam, hogy na, ezt jó lenne egy kicsit közelebbről megnézni. Zsámbékon másügyben azóta ilyen kulturális eseményen voltam, de épp a fesztiválon nem. Szóval a Zárda kertben, ami egy nagyon szép közpark a városban, ott lesz ez a Bodza virágzáshoz köthető esemény. Van-e valami olyan policy, amit az önkormányzat maga, meg a maguk nevében tud mondani, amitől ez fontos, és aztán egy kicsit magáról a programról is hadd kérdezem.
Hát amiért számunkra fontos ugye az, hogy a Bodza latin neve a Sambucus, tehát ami a fesztivál névadó kifejezése is, és van egy olyan